Köszönöm szépen a felkérést. Ugye Jenei Zoltánnal megállapodunk abban, hogy tekintve, hogy ehhez nagyon nehéz volna matematikusként olyan módon hozzászólni, ami az előadás érdemi lényegéhez, érdemi hozzá tudna hozzátenni. Arra gondolok, hogy a matematikának és a zenének természetesen nagyon sok köze van egymáshoz, és ahogy ez el is hangzott, a zenében ugye numerikus viszonyok, vagy a hangoknak a számokkal való megfelelése, aminek millió variáns és alkalmazása van. Ez egy létező dolog, amiről sokat lehetne beszélni, de ez nem érinti az előadás lényegét. Mert az előadás azért az én olvasatomban, vagy ahogy hallom, az mégis egy mélyebb összefüggésről szól. Itt egy megjegyzés, mielőtt kérdéseket fölteszek, most jutott eszembe azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme arról beszélni, hogy a tudomány vagy a művészet jár-e előbb. Itt most hirtelen eszembe jutott, hogy a 80-as években egyszerűen hallottam Erdélyi Miklósnak egy előadását a zenéről. És semmire nem emlékszem belőle, csak egyetlen mondatra. Azt mondta Erdélyi Miklós, hogy a zene, vagy hogy általában a művészetre vonatkoztatta-e, azt nem tudom, mondjuk, hogy a zene válaszokat nem tud adni. De abban segíthet, hogy kijelölje, hogy milyen irányból várjuk a válaszokat. Úgyhogy ezt egy nagyon szép mondatnak tartom, és ez valamilyen módon mégiscsak a tudománynak és a zenének a kapcsolatáról szólhat talán. Az első kérdésem az előadásnak azon a részével kapcsolatos, ami a többszólamúság és a felhangrendszer megkódításának a kapcsolatáról szólt. Amit ha én jól értek, és nyilván több idő lett volna, akkor valami olyasmi folyamat lehetett, mint hogy ahogy a zenetörténet haladt előre, a felhangrendszer egyre több és több hangja jelenik meg, és tudjuk apercipiálni, tehát hogy mit tudom én, a romantikában olyan hangközök jelennek meg, amik még a klasszikában nem, hogy a késő romantika, a modernitás. Ha ez így van, és hát nyilván így van, tehát akkor valamilyen módon ez választ ad legalább részben a populáris és a magas zene szétválására?
Talán igen, bár meg kell jegyeznem, hogyha valaki hallotta a Woodstock Fesztiválon Jimi Hendrix-el gitározni, az ugyanolyan kortárs zene volt hangzásában, csak más eszközökkel, vagy ugye miután az amerikai himnuszra csinálta egy variációt, ugye ilyen értelemben populáris volt, na de hát ilyen értelemben populárisnak kellene mondanom Stockhausen Hymnen című kétórás darabját, ami szintén a világ összes himnuszát dolgozza föl. Nagyon sok a hasonló hangzás, azt hiszem, hogy a populáris zenében a komplexitás nem föltétlenül jelenik meg úgy. Tehát én nem állítanám azt, hogy most attól, hogy a Beatles nem használ olyan harmóniákat, mint a Stockhausen, nem volt újdonság. Sőt, újdonságnak lehet nevezni azt is, ami esetleg abszolút ismert dolgokat teljesen másképp használ föl. Tehát nem lehet véletlenül a sikere. De az biztos, hogy az a fajta hangzásvilág, amit mondjuk egy Stockhausen darab, vagy egy Bulez darab, vagy egy csomó hasonló szerző darabja fölkínál, az igénybe veszi az embernek a fülön keresztüli percepciós készségét, magyarul aki nincs hozzászokva, az nem fogja megérteni. Zenét nem megérteni kell, hanem hallgatni. Tehát a megértésnek nem az a foka, mint egy matematikai képletnél, ugye, amit el lehet rontani, stb., vagy nem lehet elrontani, ha nem érti valaki, akkor nem tudja használni, hanem az, hogy azonosulni tudjon vele, amit hall, és ahhoz a fülét kell, bocsánat kérek, kinyitni. De ez nem feltétlenül arról szól, hogy nem tudná megtenni, hanem valamiért, akkor ugye visszautalok Csányi professzornak, arra az előadására, ugye, ahogy a hiedelem halmazok kialakulnak, és még egyre, ami, ugye ez Vidoszky László kollégám mondta egyszer, hogy az experimentális zene experimentális hallgatót követel. Tehát a példája az volt, hogy az első utasok, akik fölültek a 20-as években a repülőgépre, azok ugyanolyan experimentális emberek voltak, mint a pilótáik, ugye? Mert nem volt olyan biztonság, mint ma. Tehát állandó rizikó volt. Az experimentális művészet az egy rizikó. Ugye egy kutatás mindig rizikó. Na most, ami ebből beválik később, vagy nem válik, azt ugye megőrizzi a befogadás, vagy nem őrzi meg.
Értem. Igen. Hát igen, a helyzet bonyolult, igen. Valóban. Van a néhány kérdésem a két elhangzott zenével kapcsolatban, ami egy ilyen nagyon felületes, ugye első, vagy az esetemben másodszori hallásra feltűnik az embernek, hogy a vokális darabok, tehát itt az Apollonhoz és a Honini Elohimre gondolok, egy kicsit olyan érzést keltenek az emberben, hogy mintha ezt már, vagy ilyesmit már hallott volna. Mintha ez ismerős lenne, holott mosolya először, mintha a görög szöveg, vagy a görög darab, mintha tényleg egy görög darab lenne, és mintha az Elohim darab, mintha Gregorián volna. Van ebben bármi tudatos, vagy ez automatikusan alakul így?
Köszönöm szépen. Nem automatikus. Ugye a halotti szertartás csak abból kerül szóba, hogy ott dolgoztam először fraktállal, már ebben a mottóban, de az egész halotti szertartásnak a alapanyaga az részint fraktál eredetű, részint természetesen gregorián, mert használom a Częstochowai kódexnek, ami egy dobszai kutatása alapján a magyar ritust őrizte meg. Ugye használom azoknak a dallamait, ami gregorián dallamok, használok tételekben az Apollonhozban bemutatott skálarendszer, és ezek mind valamiképpen azt az illúziót keltik, hogy ilyet már hallottam, hát a gregorián természetesen. Na most tudatos volt ezeknek a valahogy egy platformozása, és hogyha most azt mondom, hogy ugyanazokat a hangokat használja a rákövetkező gregorián, csak másképp. Ugye? Tehát egyszerűen ebbe intuíció is van, aztán amikor intuíció működik, úgy érzi az ember működik, akkor már tudatosság is van.
Értem, köszönöm szépen. Hát nekem rengeteg kérdésem volna, de hát nyilván az idő véges, de azért valamit, még egy pár dolgot megkérdezek. Tehát amikor egy zeneszerző hangsort rögzít, akkor ugye hát a szeriális kompozíció, tulajdonképpen ők voltak az elsők, ha nem igaz, hát ugye az ókoriak nyilván ezt csinálták rögtön, de hát mondjuk, ha attól eltekintünk a modernitásban, hát a szerialitás volt az, amikor egy zeneszerző úgy kezdte az alkotás, hogy lerögzítette egy hangsort. Na most ezek sokkal bonyolultabb és hosszabb hangsorok, tehát ezt nem lehet ahhoz hasonlítani, de jól értem el, hogy a szerialitásnál ott az egyik funkció az, hogy a végtelen sok lehetőséget valahogy korlátozza, tehát valahogy belehelyezze a zeneszerzőt egy konkrét feladatba, de ez itt nem erről van szó, ugye, mert itt túl nagy a hangsor ahhoz, hogy ez éppen, hogy nem korlátozás.
Ugye itt ez egy érdekes dolog, mert ugye egy 128 hang van, és én legtöbbször így használom, mint egy egységet. De azért a visszatérő hangok, ugye annak összehúzzák ezt a 128 hangot, és bizonyos lépések, vagy bizonyos fordulatok ugye állandóan fölismerhetők más környezetben. És még egy, ugye a arab zenéből ismert a makám, tehát ugye itt a alapjában ez úgy működik, mint egy makám, vagy úgy, mint a 12 hang, csak itt 128 van, tehát jogos a felvetés, na de alapjában véve itt is csak 12-13 hang működik, más-más sorrendben, vagy ha megfordítom, tehát amikor hallok tehát a Honini Elohimot, azért hallom, hogy összeköti a mottóval, valami hallom. Ezt nem kell tudatosítani, hogy ez egy fordítás, vagy valami, de ugye hallom a rakonságot. Na most, a szerialitás az fontos, mert ha a 19. század Beethovennel viaskodott egész évszázadon keresztül, ugye az eredményeivel, akkor a 20. században kikerülhetetlen Schönbergtől valóban a szeriális gondolkodás, de ez teljesen más módon is megjelenhet akkor is, hogyha az ember hétfokúsággal dolgozik, tehát szűkíti a 12 hangot, vagy a görög skálák esetében, ugye itt is van egy szerialitás, mert én ritmikaként csak a görög versenytusokat használom, azt viszont, ha nem is szeriálisan, de kombinatorikusan. Tehát tulajdonképpen egyik sem került túl súlyba a másikkal, a végén az az eredmény, hogy miután nem esnek egybe a cezúrája a hangsoroknak, nem esik egybe a cezúra a vers határokkal, a versipus által szabad határokkal, ami nem esik egybe a ritmikai határokkal, ugye az mindig 1-2-1 és maximum 8 értékből állhat, ebben a pillanatban ugye a darab löki magát előre, tehát ez egy részlet volt egy 28 perces darabból, csak azért mutattam meg az összes 64 skálát, ami ugye bevezeti a darabot, hogy hallhassuk.
Köszönöm szépen.
Hát én még megkérdezném, hogy onnan vannak a kérdések és hozzászólások. Hamza Gábor. Sajnos most van.
Hamza Gábor, a Gazdagon illusztrált előadáshoz kapcsolódna egy kérdés, és pedig Antonio Salieri kapcsán, azt hiszem szimfonikus költemény, vagy szimfonikus műfajba tartozó muzsikáról van szó, az előbb a zene és utána a szavak. És ugye a szavak, prima la musica, poi le parole. Ennek már a 18. század végén nagyon komoly filozófiai, irodalmi alapja volt. Azt szeretném kérdezni, de előadáshoz kapcsolódóan, hogy ez a kérdés jelenleg a 21. század második évtizedében mennyire aktuális, azaz filozófiai, irodalom, tudományi kontextusba helyezve a zenét.
Ennél egyszerűbb a válasz. Tehát a görög szöveg az úgy született, hogy gyakorlatilag kialakult a zene, és tekintettel, hogy a zene az egy hellenisztikus értelemben modális zene, tehát ami ugye visszatekintve tulajdonképpen az egész tradíciót föl tudja ölni, nyilván nem korábbi szöveget, hanem egy hellenisztikus görög szöveget választottam, aminek ráadásul énekelve hossza megegyezett azzal, amit én a zenei anyagnak gondoltam. De utólag nem teszem föl magamnak a kérdést, hogy melyik volt előbb, mert végül is a darabban nekem egyben együttműködik.
Köszönöm szépen. Én nem vagyok itt előadó, de Hamza Gábornak azt válaszolnám, hogy Richard Strauss kapriccióját, ha meghallgatod, akkor ott erről énekelnek végig. Ez a vita folyik ott, hogy előbb a szavak-e, vagy előbb a zene-e. És a végén persze a vita nem dől el.
Csak egyet fűznék hozzá, ugye, hogy Einsteinnél mi volt előbb, ugye hát természetesen azt gondoljuk, hogy a fizikai felfedezés, a tudományos felfedezés, de Földes Andor zongoraművésztől tudjuk, hogy akárki megjelent a lakása közelében zongorázni tudott, Einstein első dolga volt, hogy megkérte, hogy hegedülhessen vele. Tehát, hogy az inspiráció honnan jön, azt az ugye soha nem tudjuk.
Hát nagyon köszönöm. Igazán érdekes vitát vagyok kénytelen félbeszakítani, mert az időnk lejárt, és ezzel befejeződött a tudományos ülésszakunk. Köszönöm még egyszer Nehéz Zoltánnak. Jenei